Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Márk evangéliumából, a 7. fejezet 31. és 37. versé közül olvasom. Isten igéjét helyünkről fennállva hallgassuk végig a következőképpen. Jézus ismét elhagyta Tírus határát és Szidónon át a Galileai tengerhez ment, a Tízváros vidékén keresztül. Ekkor egy süket némát vittek hozzá, és kérték, hogy tegye rá a kezét. Jézus félre vonta őt a sokaságtól, ujját a süket fülébe dugta, majd ujjára köpve megérintette nyelvét, azután az égre tekintve fohászkodott, és így szólt hozzá, Efata, azaz nyílj meg, és megnyílt a füle. Nyelvének bilincse is azonnal megoldódott, úgyhogy rendesen tudott beszélni. Jézus megparancsolta nekik, hogy ezt senkinek se mondják el, de minél inkább tiltotta, annál inkább híresztelték, és szer fölött álmélkodtak, és ezt mondták, milyen jó mindaz, amit tesz. Képes azt is megtenni, hogy a süketek halljanak, és a némák beszéljenek. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk helyet. Kedves testvérek, elsőre látszólag egy apróságot szeretnék kiemelni az igéből, aminek egyébként nagyon fontos mondani valója van. Jézus ismét elhagyta Tírus határát és Szidónon át a Galileai tengerhez ment Tízváros vidéken keresztül. Ha lenne előttünk most egy Kánaán térkép, akkor látnánk, hogy ezért ez egy meglehetősen tág földrajzi meghatározás, de mégis fontos, hogy Márk evangéliuma ezt leközli. Azért nagyon fontos, mert hogyha végigolvassák a testvérek Márk evangéliumát, akkor nagyon hamar fel fog tűnni az, hogy a különböző jézusi cselekedetek és jézusi ige hirdetéseknek a pontos helyzet leírása általában nincsen Márknál megadva. Mert ő valójában egy jézusi ige hirdetés gyűjteményt és a passió történetet közli. Ugyanis Márk nem úgy akart evangéliumot írni, ahogy mi azt eredendően esetleg gondolnánk az utókor a 2000 év távlatából, hanem ő alapvetően a passió történetet szerette volna lejegyezni, mert az a megváltásunk, és a krisztusi ige hirdetéseket szerette volna összefűzni, és összerakni egy helyre, hogy az elérhető legyen az utókornak, mert... Kedves testvérek, Jézus Urunk egyetlen egy betűt nem írt le. Az ő tanítását, az ő ige hirdetéseit a tanítványai őrizték meg. És amikor Márk elkezdi megírni az evangéliumot, akkor azt látja, hogy bizony ezek a tanítványok öregszenek. Ezek a tanítványok szépen lassan kikopnak a gyülekezetekből. Még mielőtt torzul a krisztusi tanítás. Még mielőtt valamit elvesznek belőle, vagy hozzáadnak, legyen az utókor számára egy olyan ige hirdetés gyűjtemény, ami a jézusi ige hirdetéseket tartalmazza. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ez a Márk, aki Jézus szavaira és passió történetére koncentrál, megjegyzi nekünk azt, hogy Jézus elhagyja Tírus határát. Ez egy olyan terület volt, kedves testvérek, amire a zsidók sokszor jogot formáltak a történelmükben, és nagyon sokszor állami igazgatás szempontjából igazgatták is, vagy ellenőrizték. Jézus korában is zsidó fennhatóság alatt állt, de valójában sosem volt a klasszikus Kánaán része. Ezt egy picit úgy tudnám árnyalni a testvéreknek, hogyha magunk elé képzelünk egy Trianon előtti Magyarország térképet, akkor azon bizony a délnyugati részen szerepelni fog a horvát bánság. És nekünk alapvetően a nagy királyi Magyarországról úgy van meg a térkép, hogy ott van előttünk a horvát bánságnak a területe, de ha történelmileg őszinte szeretnék lenni, akkor egyrészt ez a terület a történelem jelentős részében megőrizte a magyar királyságon belül a bánsági titulusát és az ezzel járó autonómiát, másrészt pedig nyilván laktak és éltek ott magyarok, főleg olyanok, akik az állami igazgatást kiszolgálták, de valójában ez egy horvát terület. Mindig is horvátok lakta terület volt, nem hiába hívják ma Horvátországnak. Valami hasonló van itt is, hogy jogot is formálnak rá a zsidók, meg úgy gondolják, hogy része is az ő országuknak, de valójában ez klasszikusan nem egy zsidók által lakott terület, itt laknak zsidó kereskedők, meg a római birodalmat kiszolgáló zsidó vámszedők, de hogy ez egy pogányok által lakott terület. És ez lesz nekünk itt a lényeg. Miért? Azért, kedves testvérek, mert az Ószövetség alapján a Jézus korabeli zsidóság úgy képzelte el a messiást, hogy amikor az eljön, az a messiás, az ő megváltójuk lesz. Az, hogy megváltja a világot is, az mellékes, mert elsődlegesen ő a zsidók megváltója. És ezért nagyon fontos, hogy Márk itt megjegyzi, hogy az a Jézus, akit ő megváltónak tart, akinek a passió történetét, ami evangéliumunkat megőrzi, feljegyzi, leírja, akinek az ige hirdetéseit összegyűjti ebben az evangéliumban, amit aztán a Márk evangéliumának nevezünk, ez a Jézus elhagyja a zsidóság berkeit. Kilép a zsidóságon kívülre, egy pogányok által lakott vidékre, és megszólítja a pogányokat. Mert a megváltása az nem emberi birtoklás kérdése. Az nem lehet csak a zsidóké. Ha az Isten irgalomból és kegyelemből megváltani jön, akkor az nem a zsidók tulajdona, és ezt vetítsük át magunkra, ez nem is a mi tulajdonunk, ez nekünk adott kegyelem. És mindenkinek szól, annak is, akit mi automatikusan ebből lehet, hogy kirekesztenénk. A zsidók kirekesztették volna a pogányokat, mert pogányok. Mi lehet, hogy más elvek alapján, de sajnos mi is tudunk kirekeszteni másokat. És Jézus megy azokhoz is, akiket az emberek nem biztos, hogy automatikusan szeretnének az üdvösségben látni. Ez a kegyelem, kedves testvérek. És akkor ezek után kanyarodjunk rá ennek a süket némának a kérdéskörére. És egyből hadd veszekedjek egy picit a fordítással, de ez legyen csak egy ilyen kedves, szent veszekedés. Ugyanis a süket néma alatt mi azt gondolom, hogy mást értünk, mint amit egyébként a görög szöveg mond, csak a görög szónak nincsen magyar megfelelője. A görögnek ugyanis van szava arra, aki süket, és emiatt a beszédje nehezen érthető, vagy beszédében akadályoztatott. De valójában itt nem egy néma ember találunk, akinek valami szervi vagy fizikális problémája van, ami miatt megnémul, hanem egy olyan emberrel találkozunk itt a Szidón vidékén, Márk evangéliumában, aki a maga süketsége miatt nem tud érthetően beszélni. Tudjuk azt, hogy a hallás meg a beszédfejlődés az összetartozó folyamat. Azok tanulnak meg beszélni, akik hallják magukat. És azok az emberek, akik úgy születnek, hogy mondjuk a fülük vagy a hallószervük valamely része nem működik jól, és emiatt halláskárosultak, vagy ne adj Isten, teljesen siketek, ők azért nem tanulnak meg jól beszélni, mert nem hallják magukat, nem hallják a szavaiknak a végét, nem hallják, hogy hol kellene levinni a hangsúlyt, felvinni a hangsúlyt, szünetet tartani, stb. Mert nem jó a fülük. Azok az emberek, de ez nem azt jelenti, hogy nem tudnak beszélni. A hangalkotó szerveikkel semmi probléma nincs, de azokat nem tudják jól használni a hallás hiányában. Azok az emberek, akik elveszítik a hallásukat, azok szintén szembenéznek azzal, hogy a környezetük számára előbb-utóbb nehezen érthetőek lesznek. Hogy egy személyes példát hadd meséljek el, vagy egy személyes történetet, mert nem az én példám. Nekem a nagypapám, anyai nagypapám a háború alatti betegségben elveszítette mind a két dobhártyáját. Megsüketült. Ő még nem siketnek hívta magát, ő süket volt. És derekasan bevallom, hogy én ezt kiskamaszkoromig nem tudtam. Mert hogy úgy neveltek bennünket otthon, hogy a papa akkor hal téged, ha a szemébe nézve mondod. Mert a papa szájról olvasott. És ez nekünk pici gyerekként össze se állt a fejünkben, hogy ez azt jelenti, hogy a papa nem hall, Mert hogyha én a nagypapámnak a szemeibe néztem, és elmondtam neki, amit akartam, akkor arra még a papa válaszolt is. Ugyanis szájról olvasott. Lehet, hogy néha visszakérdezett, de válaszolt. És nekünk nem is volt furcsa az, ahogy a papa beszél. És aztán kiskamaszként értettem meg azt, hogy amikor a papa idegen helyre megy, teszem azt mondjuk orvoshoz, akkor azért megy vele a családból valaki, mert tolmács kell a papa mellé, de nem a papának kell a tolmács, mert ő le fogja olvasni az orvosnak a szájáról azt, amit az orvos mond, hanem az orvosnak kell a tolmács a papához, mert nekünk rááll a fülünk családon belül a papa beszédjére, de az idegenek nem fogják őt érteni, mert addigra az életének a nagyobb részét már hallás nélkül élte le, és mire én megszülettem, felcseperedtem, felfogtam ezt az egész helyzetet, addigra a papának a beszéde bizony torzult, mert nem hallotta 40-50-60 éve saját magát. Na most valami hasonló van itt is az evangéliumban. Van egy ember, aki nem hall, és emiatt a beszédje rettenetesen nehezen érthető a külvilág számára. És jön Jézus. És ez az egész megváltozik. És kedves testvérek, én azt tartom nagyon fontosnak, amikor Jézus gyógyítás történeteivel találkozunk, hogy mindig nézzünk a gyógyítás történet mögé. Mert nem a gyógyítás maga a csoda. A világot megteremtő és világot megváltó Istennek a fizika törvényeit áthágni, ezt most alázatteli szeretettel mondom, nem kunszt. Ez nekünk valami érthetetlen dolog. De nézzük meg, hogy mire mutat. Hogy mit fejt ki. Ezt az embert nem érti a külvilága, mert mivel nem hallja saját magát, vagy nem tudott megtanulni jól beszélni, vagy annyira régóta nem hallja a saját szavait, hogy torzul a beszédje, következésképpen nem tud senkivel sem minőségben érintkezni. És jön Jézus, és ez a helyzet megváltozik. És nagyon fontosnak tartom, hogy a Jézussal való találkozás az nem csak a hallást oldja fel, hogy végre halljon ez az ember, hallja a világ zajait, hanem hogy végre ez az ember meghallgathassa és meghallhassa az Isten igéjét. Ókorban vagyunk. Az analfabétizmus társadalmi szinten 90% fölött van. Pál apostol, amikor azt írja, hogy a hit hallásból van, akkor azért írja, hogy a hit hallásból van, mert tudni illik a zsinagógákban, meg a ókeresztény istentiszteleti közösségekben az evangéliumokat, a Szentírás igéit felolvasták, hogy az emberek hallják ezeket a sorokat. Elolvasni maguktól nem tudták. Az, hogy az írás, olvasás ennyire elterjedt, hogyha valakinek a kezébe adom a Bibliát, fel tudja csapni, el tudja olvasni, az majd a reformációnak, meg a kora újkornak a reformjaiból fakad, hogy hál' Istennek most ott tartunk, ahol. És talán pont túl vagyunk a csúcson, és fejlődünk visszafele, ez csak egy zárójeles megjegyzés. De az ókor embere számára, ha nem volt hallható az ige, akkor egész egyszerűen nem jutott hozzá. Most gondoljunk abba bele, hogy ez a siket ember, ez mennyit tudhat az Istenről, hogyha nem hallgathatja a neki felolvasandó igéket? És itt jön a csoda. Efata, nyílj meg! Ne csak a világ zajára, ne csak arra az üzenetre, amit a másik ember mond, hanem innentől kezdve te meghallgatod az Isten, vagy meghallhatod az Isten neked szóló igéjét. És ennek van egy következménye. Hogyha hallom az Isten igéjét, akkor arról tudok beszélni is. Efata, nyílj meg, mert elmondani, hogy mit jelent az, hogy szól hozzád az Isten. Ez az ember a gyógyulása okán nem csak a gyógyulásának egy csodálatos kegyelmezetje, hanem az isteni csodának az élő tanúbizonysága. És azt gondolom, kedves testvérek, hogy ez a történet nagyon is szól nekünk, és szól rólunk. Mert hogy... nekünk is meg kell nyitnunk a fülünket az Isten igéje előtt. És meg kell nyitnunk a szánkat is, hogy arról merjünk beszélni. Mondom, hogy miért. A héten a Biblia órán került szóba, hogy akik az egyháztól nagyon messze állnak, és messziről jönnek az egyház vagy a vallás felé, nekik sokszor az az első kérdésük, hogy a mi hitünk az mit tilt meg. Nem azt, hogy mire szabadít fel, mit tilt a mi hitünk. És ehhez hadd mondjak egy személyes történetet. Az előző szolgálati helyemen megkeresett egy ifjú pár, korábban nem találkoztam velük, hogy kereszteljem meg a kislányokat, illetve a lányaikat, bocsánat, mind a kettőt. Volt egy 5 éves forma lánykájuk, meg egy újszülött gyerkőc, és egyébként elég halmozottan, hátrányos helyzettel rendelkeztek, de hogy ugye eljutottak arra a szintre, hogy szeretnék, hogy a gyerekek meg legyenek keresztelve, és hogy segítsek ebben nekik. És egy nagyon jó keresztelési felkészülő beszélgetést folytattunk le egymás között, mert megvan annak a szépsége, amikor az Istennel semmilyen kapcsolatban nem álló embereket mégis valamiért odavonz a Szentlélek a keresztelők úthoz. De volt a beszélgetésnek egy nagyon munkás pillanata, amikor már olyan oldottabban lehetett egymással beszélgetni, és megkérdezte a srác, aki ugye az édesapa, hogy de mégis én keresztény emberként hogyan élem meg azt fiatal lelkészként, mert neki ez az, ami olyan nehéz az egész Istenhitben, nem tudja hova tenni, hogy a papoknak se feleségük, se gyerekük nem lehet. A messziről jött embernek, kedves testvérek, mindegy, hogy katolikus vagy evangélikus. Nem tud különbséget tenni. És az benne van a köztudatban, hogy a papnak nem lehet felesége meg gyereke. Vagyis tiltja az egyház, hogy a papnak felesége és gyereke legyen. És ebben az volt a mókás, hogy akkor én már nős voltam, és a szomszéd szobában egyébként ott volt akkor egy másfél éves lánykám, és akkor így mosolyogva mondtam nekik, hogy hát nekünk evangélikusoknak egyébként szabad, meg van is, hál' Istennek, meg családban élünk, de hogy sok mindent elmond ez az egész beszélgetés arról, hogy a külvilág számára, aki az egyházi belső berkeket nem ismeri, mi marad meg? Az marad meg, hogy a papnak nem lehet felesége. Tehát tiltva van. Mit tilt a mi vallásunk? És kedves testvérek, azt gondolom, hogy itt azért megvan a magunk felelőssége, mert hogyha az egyházhoz nem tartozó emberek zöme tényleg azt kérdezi, hogy mi az, amit mi tiltunk, akkor valami baj van a tanúság tételünkkel, ugyanis ha őszinte akarok lenni, a krisztusi kereszténység nem tilt semmit. Mondja Pál apostol azt, hogy minden szabad, de nem minden használ, de valójában a krisztusi kereszténység nem tilt semmit. Mert hogy szabadít. Jézus nevének a jelentése az, hogy Isten a szabadító. Nem szabad, azt gondolom, nekünk úgy megélni ezt a szabadítást, hogy elkezdünk bűnökről, meg erkölcstelenségekről ilyen tiltó listaként megfogalmazva prédikálni. Mert hogy nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy érezzük, hogy mit jelent az, hogy mi az Istenhez tartozunk, hogy az bennünket mennyi mindenre felszabadít, hogy szabaddá tesz például a bűnöktől. És ez nem azt jelenti, hogy a keresztény ember automatikusan szent, hanem azt jelenti, hogy nekem jogom van a bűneimet az Istenhez elvinni. Az Isten előtt nekem ezeket a bűnöket jogom van letenni. Hogy szabad vagyok arra, hogy szolgáljak. A Krisztus nevében, a Krisztus nevével. Azzal a szeretettel, amit én tőle megkaptam. A kereszténység szerintem nagyon sokszor rontja el azt, és ezt a saját kereszténységemről, a személyes hitemről is mondom, hogy néha a krisztusi tanítást próbáljuk egy ilyen összefoglaló erkölcsi rendszerbe beletömöríteni. Ez szabad, azt nem szabad. Ezt mi így gondoljuk, és az alapján ezt elítéljük, azt meg úgy gondoljuk, és a többi. És az a baj, kedves testvérek, hogyha ezt ilyen nagyon betonkemény struktúrává merevítjük, akkor pont a lényegtől fosztjuk meg a saját kereszténységünket, az Isten szeretetétől. Attól a szeretettől, ami elmondja nagyon burkoltan és kedvesen Márk evangéliumában a zsidóknak, hogy nem, az ön megváltásom nem csak a tietek, az másoknak is szól. Ami a Krisztus szeretetében elmondja azt, hogy az Isten megváltása alázattal és áldozattal történik. Ami szóba áll azzal, akivel más már nem akar szóba állni. Hát milyen közössége lehetett ennek a süket némának? Érthetetlenül. Úgyhogy nem is értette talán, hogy mit mondtak a többiek. Az én nagypapám megtanult szájról olvasni, de ő előtte 10x évig beszélt. Aki úgy születik, hogy süket, ő megtanul vajon, ő meg tud tanulni szájról olvasni. Nagyon nehéz művészet lehet. És Jézus ezt is oldja a találkozással. És akkor lehetne még ide sorolni az új szövetségi példákat, hogy hány elrekesztett, meg kirekesztett, meg megbélyegzett ember az, akit Krisztus felkeres szóba áll, és hirdeti neki a kegyelmet. Nem kell nekünk ebből erkölcsi kódexet csinálni. Azt kell megnéznünk, hogy mire nyit fel bennünket ez az üzenet. Efata, nyílj meg! Nyíljon meg a mi fülünk is arra, hogy halljuk az igét. Nyíljon meg a szívünk arra, hogy megtartsuk azt az igét. Nyíljon meg a szánk arra, hogy merjünk erről az igéről tanúságot tenni, nem mint tiltó listáról, hanem mint szabadságról. Jogunk van az Isten megszólítani. Jogunk van az Isten szeretetéből meríteni. Szabadságunk van arra, hogy bármennyire is őröl bennünket a világ, és bármekkora súlyokat is rak a vállunkra, mi az Istenhez tartozva az örök élet reménységéből élünk. És ez szabadság. És igen, emiatt nem támogatjuk a bűnt. Emiatt nem szeretnénk mi magunk sem bűnt elkövetni, próbáljuk kerülni. De nem azért, mert tiltva van, hanem azért, mert nem használ. Mert másra vagyunk felszabadítva. Efata, nyílj meg! Nyíljon meg, kedves testvérek, a mi szívünk is az Isten igéjének a befogadására és az Isten igéjének a tanúságtételére. Imádkozzunk! Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy minden emberi csonkaságunkból, minden emberi hiányunkból menekülhetünk hozzád, és nálad gyógyulás van. Nem csak a test hibáira, nem csak a test hiányosságaira. Lelkünknek azon sebeire is, azon csonkaságaira is, amit sokszor ki nem mondva, vagy elhallgatva, vagy eltitkolva hordozunk, mert nyomaszt, mert fájó, mert nehéz róla beszélni. De benned szabadulás van, ezen súlyok alól is. Használj bennünket, ha akarod, tanúitként, hogy ne a tiltó listákról, hanem a te keresztet szabadításáról merjünk örömmel beszélni. Amen.